300 yardra a kaputól megbarnult tavalyi tölgylevelekkel borított keskeny csapás kanyarodott be egy nagy gránit szikla mögé. 50-60 lábnyit zötyögtem rajta, meg a kiálló köveken, aztán egy fa körül megfordultam a kocsival, és visszafelé irányoztam az orrát. Kikapcsoltam a világítást meg a motort, ültem és vártam. Eltelt fél óra. Cigaretta nélkül elég lassan ment. Aztán hallottam, amint messze felbőg egy motor, hangja egyre erősödött, és fehér reflektorfények söpörtek el alattam az úton. A hang a távolba veszett, és csak a halvány száraz porszagot lehetett érezni utána. Kiszálltam a kocsiból, visszamentem a kapuhoz, onnan Bill Chess házához. Az iménti ablak most már egy erélyesebb lökésre feltárult. Bemásztam, leereszkedtem a padlóra, és a magammal hozott elemlámpával célba vettem az asztali lámpát. Meggyújtottam, füleltem egy darabig, nem hallottam semmit, és kimentem a konyhába. Felkapcsoltam a mosogató fölött lógó villanykörtét. A kályha mellett a fás láda tele volt hasábfával. A mosogatóban nem voltak piszkos edények, a kályhán se bűzlő lábasok. Bill Chess, még ha magányos volt is, rendben tartotta a házát. A konyhából ajtó nyílt a hálóba, onnan pedig egy keskeny ajtó az apró fürdőszobába vezetett, amelyet látnivalóan nemrég toldottak a házhoz. Ezt mutatta a tiszta nádrost szigetelés a plafonon. A fürdőszoba semmit sem árult el. A hálóban francia ágy állt, egy fenyőfa öltözőasztal, fölötte kerek tükör a falon, egy fiókos szekrény, két egyenes támlájú szék és egy bádog szemétkosár. A padlón két ovális rondszőnyeg az ágy két oldalán. A falakra Bill Chess háborús térképeket rajszögezett a National Geographicból. Az öltöző asztalon egy nevetséges piros-fehér fodor darabka hevert. Beletúrtam a fiókokba. Egy műbőr dobozkát, amelyben mindenféle bizsút találtam, nem vittek el. Volt ott minden, amit a nők az arcukhoz, a körmükhöz, meg a szemöldökükhöz használnak, és nekem valahogy túl soknak tűnt. De persze csak tippelhettem. Férfi és női ruhák is voltak a fiókokban, de nem valami rengeteg. Bill Chessnek volt például egy igen harsány színű kockás inge, hozzáillő keményített gallérral. Aztán kék sejempapír réteg alatt az egyik sarokban olyasmire bukkantam, ami nem nagyon tetszett. Vadonatújnak látszó, csipkés szegélyű, őszi barack színű sejem kombiné. Sejem kombinékat normális nők abban az esztendőben sehol se hagytak el. Ez nem sok jót ígért Bill Chess szemszögéből. Eltűnődtem, vajon Pattonnek mi lehetett róla a véleménye. Visszamentem a konyhába, és végig böngésztem a mosogató fölötti és alatti polcokat. Tele voltak háztartási cikkeket tartalmazó dobozokkal és edényekkel. A porcukor négyszögletes barna dobozban állt, egyik sarka meg volt repedve. Patton úgy, ahogy feltakarította, amit kiborított. A cukor mellett só, borax, sütőpor, lészt, barna kristálycukor efélék. Bármelyikben elrejthettek valamit. Valamit, amit egy bokaláncból vágtak ki, amelynek nem passzolt össze a két vége. Beunt szemmel odabögtem valahová, s az ujjam a sütőporra mutatott. A fásláda mögül kihúztam egy újságlapot, szétterítettem, és rádöntöttem a doboz tartalmát. Egy kanállal megkavargattam. Hajmeresztően sok sütőpor volt, de benne semmi. Visszaráztam a dobozába, és próbát tettem a bórakszal. Semmi más, csak bórax. Három az igazság, próbát tettem a liszttel. Jó sok port csináltam, de nem volt benne semmi, csak liszt. A távoli léptek zajára a bokámig megdermedtem. Felnyúltam, megrántottam a körte zsinórját, visszaosontam a nappaliba, és ott is eloltottam a lámpát. Nem mintha nem lett volna már késő ehhez. Megint hallottam az óvatos, puha lépteket. Felállt a szőr a hátamon. Várakoztam a sötétben, bal kezemben az elemlámpával. Két iszonyú hosszú perc telt el. Egy részében még lélegzetet is vettem. Patton nem lehet az, ő egyenesen idejönne az ajtóhoz, kinyitna és jól lehordana. Az óvatos puha léptek föl alá jártak. Egy mozdulat, hosszú csend. Megint egy mozdulat, megint hosszú csend. Odalopakodtam az ajtóhoz, és nesztelenül elfordítottam a gombot. Kivágtam az ajtót, és felkattintottam az elemlámpámat. Egy szempár aranyszínű ikerlámpása merett rám. Szökkenés, patadobaj a fák közt. Csak egy kíváncsi szarvas volt. Becsuktam az ajtót, és követtem lámpám fénysugarát vissza a konyhába. A kis fénykör határozottan megállapodott a porcukros dobozon. Újra lámpát gyújtottam, levettem a dobozt, és kiöntöttem az újságlapra. Patton nem nyúlt elég mélyre. Véletlenül talált valamit, és beérte vele. Nem jött rá, hogy másnak is kell lennie ott. Még egy összetekert sejjenpapír csomagocska hevert a porcukor közt. Leráztam, kibontottam. Apró aranyszív volt benne, nem nagyobb egy nő kis ujja körménél. Visszakanalaztam a cukrot a dobozba, a dobozt visszatettem a polcra, az újságpapírt pedig összegyűrtem és a kályhába gyömöszöltem. Visszamentem a nappaliba és lámpát gyújtottam. Éles fényénél éppen, hogy kibetűzhető volt nagyító nélkül a vékony véset az apró aranyszív hátulján. Kézírást utánzott és így szólt. Mildrednek eltől. 1938. június 28-a. Sok szeretettel. Mildrednek eltől. Mildred Havilandnek el valakitől. Mildred Haviland egyelő Muriel Chess. Muriel Chess meghalt, 2 héttel azután, hogy egy DeSoto nevű zsaru kereste. Csak álltam és néztem, azon tűnődve, mi közöm nekem mindenhez. Tűnődve, de minden eredmény nélkül. Visszacsomagoltam a szívecskét, kimentem a házból és lehajtottam a faluba. Patton éppen telefonált az irodájában, amikor odaértem. Az ajtaja zárva volt. Várnom kellett, amíg beszélt. Aztán letette a kagylót és ajtót nyitott. Beléptem mellette, a pultjára csúsztattam a sejjenpapír csomagot és kibontottam. Nem nyúlt elég mélyre a porcukros dobozban, mondtam. Megnézte a kis aranyszívet, megnézett engem, a pult mögé került, és elvett az asztalról egy olcsó nagyítót. Végig silabizálta a szív hátulját, letette a nagyítót, és rám morcolta a szemöldökét. Tudhattam volna, hát akarja kutatni azt a házat, akkor át is kutatja, mondta mogorván. Ugye nem fog meggyűni magával a bajom, fiam. Észre kellett volna vennie, hogy a lánc elvágott végei nem illeszkednek, mondtam neki. Bánatos pillantást vetett rám. Az én szemem már nem olyan éles, mint a magáé, fiam. Megbögödöste tömpe ujjával a kis szívet. Rám merett, nem szólt semmit. Ha arra gondol, hogy az a bokalánc olyasmit képviselt, ami Bilt féltékenyé tehette, hát én is arra gondoltam. Föltéve persze, hogy látta valaha is. De magunk közszólva lefogadnám, hogy sohasem látta és sohasem hallott Mildred Havilandről. Úgy néz ki, tartozom egy bocsánatkéréssel ennek a DeSotónak, mi? Mondta lassan Patton. Ha látja még az életben, válaszoltam. Megint hosszú, üres tekintetet vetett rám, én megpróbáltam ugyanilyennel viszonozni. Ne árulja, fiam, mondta. Hadd találjam ki. Magának már megint van egy vadonatúj ötlete. Igen. Bill nem gyilkolta meg a feleségét. Nem. Nem. A gyilkos a nő múltjában keresendő. Olyas valaki lehetett, aki szem elől vesztette, aztán megtalálta. Rájött, hogy egy másik férfi felesége lett, és ez nem tetszett neki. Olyas valaki, aki ismeri errefelé a járást. Százával akadhatnak ilyenek a nem helybeliek közt is. És tudott egy jó helyet, ahol a kocsit meg a ruhákat elrejtheti. Olyas valaki, aki tele volt gyűlölettel, és tud színlelni. Valaki, aki rávette Murielt, hogy menjen el vele, és amikor minden készen állt, a búcsú levél megírva, szépen torkon ragadta, megadta, ami szerinte járt neki, bedugta a tóba, és elpályázott. Hogy tetszik? Hát, mondta Patton merengve, egy kissé komplikált, nem gondolja? De persze semmi lehetetlen nincs benne, semmi az égvilágon. Ha ráom majd szóljon, akkor előhozakodok valami mással. Mondtam. A fenébe is. Ezt az egyet elhiszem, felelte. És amióta ismertem, most először elnevette magát. Újból jó éjszakát kívántam neki, és ott hagytam, hadd töprengjen. Nyugisan, ráérősen, ahogyan egy telepes ásogathatta ki hajdan a fatönköket a tanyáján.